17. 9 óra 5 perccel Vincentben voltunk. A miénkkel egy időben egy másik kocsi is érkezett, Sátor Renault úr kocsia. Két különböző úton hajtottunk be az erdőbe. Kocsisainknak a nagy sétányon kellett összetalálkozniuk. Néhány pillanat múltán megérkeztünk a találka színhelyére. Uraim, mondta Lui, aki elsőnek szállt ki, ne feledjék, hogy nincs kibékülés. De mégis, mondtam és közelebb léptem, ó, kedves barátom, vegye észbe, hogy a vallomás után, amelyet tettem, önnek még annyi joga sincs békülést javasolni vagy elfogadni, mint másnak. Fejet hajtottam a feltétlen akarat előtt, amely szememben az ő végső akarata volt. Louis-t a kocsi mellett hagytuk, és megindultunk de Boissy és Chateaugrand urak felé. Jordan a bráro hozta a pisztolyokat tartalmazó dobozt, üdvözöltük egymást. Uraim, szólt Jordan a báró, a jelen körülmények között minél rövidebbre fogjuk a szokásos udvariaskodást, annál jobb, mert bármelyik pillanatban megzavarhatnak. Vállaltuk, hogy beszerezzük a fegyvereket, itt vannak, szíveskedjenek megvizsgálni, most vettük a puskaművesnél, és becsület szavunkat adjuk, hogy Louis de Franchi úr még csak nem is látta őket. Nincs szükség becsület szóra, uram, felelte Chateaugrand úr. Tudjuk, kivel van dolgunk. Kezébe vett az egyik pisztolyt, de Boissy úr a másikat, kipróbálták a fegyverek rugóit, és megvizsgálták a cső belsejét. Szabályos pisztolyok, és még nem voltak használva, mondta báró. Most csak az a kérdés, hogy szabad-e használni a kettős ravaszt. Nekem az a véleményem, mindenki használja úgy, ahogy neki megfelel, s ahogy megszokta, szólt de Boissy úr. Jól van, mondta Jordan a báró. Az esélyek így egyenlőek. Önök tehát szólnak de Franchi úrnak, mi pedig Chateaurenault úrnak. Rendben van, most pedig uraim, mivel mi hoztuk a fegyvereket, az önök feladata megtölteni őket. A két fiatalember gondosan kimérte az egyforma mennyiségű puskaport, vaktában kiválasztotta két golyót, és csőre töltötték a pisztolyokat. Még tartott ez a művelet, amelyben nem akartam részt venni, oda mentem Louishoz, aki mosolygó arccal fogadott. Ne felejtsen el semmit abból, amit öntől kértem, és vegye rá Jordanot is, hogy ne áruljon el semmit se anyámnak, se fivéremnek, amely egyébként a neki írott levelemre is megkértem. Ügyeljen arra is, hogy az újságok ne szellőztessék az ügyet, vagy ha mégis, ne említsenek neveket. Hát még mindig nem tett le szörnyű meggyőződéséről, hogy a párbaj végzetes lesz az ön számára? Kérdeztem tőle. Jobban megvagyok róla győződve, mint valaha. De azt legalább elismeri, ugye, hogy igazi korzikai módjára néztem szembe a halállal. Ön úgy nyugodt, kedves de Franchim, hogy kezdem remélni. Még sincs igazán meggyőződve. Louis előhúzta az óráját. Még 7 perc van hátra az életemből, mondta. Nézze, itt az órám. Kérem, őrizze meg emlékül. Kitűnő, Brézsű. Elvettem az órát, és megszólítottam de Franchi kezét. Remélem, hogy 8 perc múlva visszaadhatom, mondtam. Ne beszéljünk erről többet, felelte. Itt jönnek az urak. Uraim, mondta Chateaugrand gróf, itt valahol jobbra van egy tisztás, ahol tavaly magam is párbajoztam. Akarják, hogy megkeressük? Ott nyugodtabban leszünk. Itt a sétányon megláthatnak és megzavarhatnak. Menjen előre, uram, mi majd követjük, mondta Giordano Martelli báró. A gróf ment elől, és mi két csoportban követtük. Mint egy 30 lépésnyi szelíd lejtő után hamarosan egy tisztás közepére értünk, amely valaha sekély vízitó lehetett. Olyan fajta, amilyet ott őibban találni, de teljesen kiszáradt, jelenleg medencét képezett, és a lehető legalkalmasabb volt rá, hogy a készülő jelenet színhelyéül szolgáljon. Martelli úr, ki mérné velem együtt a távolságot? Kérdezte a gróf. A báró beleegyezően biccentett, odaállt Chateaugrand úr mellé, és kettesben kimérték a 20 lépés távolságot. Néhány pillanatra ismét egyedül maradtam de Franchival. A végrendeletemet egyébként azon az asztalon találja, amelyen írtam, amikor ön megérkezett, mondta. Jól van, legyen nyugodt, feleltem. Tessék, uraim, mondta Chateaugrand gróf. Itt vagyok, felelte Louis. Isten önnel, kedves barátom. Köszönöm mindazt, amit értem tett, nem szólva arról, tette hozzá szomorú mosolyjal, amit még majd tennie kell. Megfogtam a kezét, hideg volt, de egy cseppet sem remegett. Nézze, mondtam neki, felejtse el az az éjszakai jelenést, és célozzon, amilyen jól csak tud. Emlékszik még a bűvös vadászra? Igen. Nos, akkor tudja. Minden golyónak megvan a maga rendeltetése. Isten önnel. Ahogy tovább lépett, szembe találta magát Jordan a báróval, aki a kezében tartotta Louisnak szánt pisztolyt. Ő átvette, felhúzta a kakast, és anélkül, hogy a pisztolyt egy pillantásra méltatta volna, odaállt a helyére, mert egy zsebkendővel jelöltek meg. Chateau Renaud úr már a helyén volt. Egy pillanatra komor csend támadt. Ekközben a két fiatalember üdvözölte segédeit, vagy az ellenfél segédeit, és végül egymást. Úgy tűnt, hogy Chateau Renaud úr nagy gyakorlattal rendelkezik efféle ügyekben. Mosolygott, mint aki tökéletesen megbízik saját ügyességében. Egyébként talán tudta is, hogy Louis de Franchi most vesz életében először pisztolyt a kezébe. Louis nyugodt volt és hideg. Szép feje márványszoborra emlékeztetett. Nos, uraim, mint látják, várunk, mondta Chateau Renaud. Louis utoljára rám nézett, aztán mosolyogva az ég felé emelte szemét. Tessék, uraim, készüljenek fel, szólt Chateau Renaud. Aztán tapsolt. Egy, kettő, három. A két lövés egyetlen dörrenésben olvadt össze. És még abban a pillanatban láttam, hogy Louis de Franchi kétszer megporlott a tengelye körül, aztán féltérdre zuhan. Chateau Renaud úr állva maradt, a golyó a redingotjának hajtókát ütötte át. Louis de Franchi felé szaladtam. Megsebesült? Kérdeztem. Megpróbált válaszolni, de hiába, véres hab torult ajkára. Ugyanakkor lejtette a pisztolyát, és kezét a jobb melléhez emelte. A redingoton alig látszott az apró lyuk. A kis ujjam hegyesen fért volna be. Báró úr, kiáltottam, siessen a kaszárnyába, hozza gyorsan az ezredorvost! De Franchi összeszedte minden erejét, és megállította Jordanot. A fejével intett, hogy felesleges. Eközben a másik térdre is becsuklott. Chateau Renaud úr rögtön távozott, de két segéde közelebb lépett a sebesülthöz. Kigomboltuk a redingotját, letéptük róla a mellényt és az inget. A golyó jobb oldalt a hatodik borda alatt hatolt be, és valamivel a csípő fölött távozott. Haldokló minden lélegzetére vér budjant mind a két sebből. Nyilvánvaló volt, hogy a seb halálos. De Franchi úr, szólt Chateau Renaud gróf, higgyel, nagyon fájlaljuk a szerencsétlen ügy kimenetelét, reméljük nem érez magában gyűlöletet Chateau Renaud úr iránt. Igen, igen, suttogta sebesült, megbocsátok neki. De innen menjen! Menjen innen! Aztán nagy erőfeszítéssel felén fordult. Emlékezzék az ígéretére, mondta. Ó, esküszöm, hogy mindenben kívánsága szerint fogok cselekedni. És most nézzen az órára, mondta mosolyogva. Visszahanyatlott, és mélyet sóhajtott. Utolsó sóhaja volt. Az órára néztem, pontosan 9:10 mutatott. Aztán Louis de Franchira tekintettem, már nem élt. A lakására vittük a holttestet, és mi a Giordano báró a kerületi rendőrkapitánsághoz ment, hogy bejelentse a történteket, Joseph-fel együtt felmentem Louis hálószobájába. Szegény fiú zokogott. Amikor beléptünk, akaratlan a fali órára néztem, 9:10 mutatott. Bizonyára elfelejtették felhúzni, és épp ebben a percben állt meg. Rövidesen Jordan a báró is megérkezett az igazságszolgáltatás embereivel, akik kérésére mindent lepecsételtek. A báró szeretett volna gyászjelentéseket küldeni az elhunyt barátainak és ismerőseinek, de arra kértem, olvassa el előbb a levelet, amelyet Louis de Franchi az indulás pillanatában adott át neki. A levél Louisnak azt a kérését tartalmazta, hogy Lucien előtt titkolják el halálának az okát, és azt az utasítást, hogy a titkot senki se tudja meg, és a temetés minden pompa és hírverés nélkül történjék. Giordano báró magára vállalta mindennek az elintézését, én pedig kettős látogatásra indultam, de Boissy és Chateau Renaud urakhoz. Meg akartam őket kérni. Hallgassanak-e szerencsétlen ügyről. S egyben lelkükre kötöttem, hogy bírják rá Chateaurenault urat, hogy hagyja el Párizst legalább egy rövid időre, de azt nem mondják meg neki, miért sürgetik a távozását. Megígérték, hogy amennyire rajtuk áll, segítségemre lesznek, s emiatt ők Chateaurenault úrhoz indultak, én postára adtam a levelet, amely tudatta de Franci asszonnyal, hogy fia agyhártya gyulladás áldozata lett.